Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Horváth Hajnalka. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa fogadta az örmény elnököt. Fejlődnek a Szentszék és Örményország kapcsolatai. Ferenc pápa üzenete az argentin vállalkozókhoz. A munka adja meg az ember méltóságát. A lengyel püspökök adlimina látogatása a Vatikánban. Interjú Makkai László atyával. A keresztény-roma szakkollégiumok az együttélés modelljei.
A pápa fogadta az örmény elnököt. Fejlődnek a Szentszék és Örményország kapcsolatai. Hétfőn délelőtt az apostoli palota könyvtárában tartotta meg a pápa a mintegy 40 perces audienciát, amelyen Armen Sarkisian örmény államfő és kísérete vett részt. A szokásnak megfelelően az örmény politikus a pápai audiencia után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gelegerérsek külügyminiszterrel. A CVS megbeszéléseken örömmel állapították meg, hogy fejlődnek és erősödnek a kétoldalú kapcsolatok a Szentszék és a nagy keresztény múltú Örményország között. Nemzetközi és regionális kérdésekről is tárgyaltak, majd az elnök átadott a pápának egy örmény szőttest, mely Nareki Szent Gergelyt ábrázolja, illetve egy örmény egyházi miniatúrát. A Szent Atya 2021-es békevilágnapi üzenetét, apostoli buzdításai és enciklikái egy-egy példányát, valamint a Virágzó Sivatag című képet ajándékozta az államfőnek. Ferenc pápa az argentin vállalkozókhoz. A munka adja meg az ember méltóságát. Videó üzenetet küldött a pápa az Argentínában 57. alkalommal megrendezett vállalatfejlesztési találkozóra, melynek témája a fenntarthatóság. A valódi befektetés a család, a segélyek csak átmeneti megoldások, hangsúlyozta a Szent Atya. Október 13-a és 15-e között tartották Buenos Airesben a munkaügyi összejövetelt, amely a magánszféra társadalmi integrációját, a dél-amerikai ország fejlődését és növekedését szolgálja. Az IDEA alapítványt az argentin vállalatfejlesztésre hozták létre 1974-ben. Minden évben háromnapos találkozóra hívják a helyi és nemzetközi vállalati vezetőket, a kormányzati, egyetemi képviselőket, a civil és szakszervezeti vezetőket, a civil szervezetek és szakszervezetek vezetőit, hogy új ötleteket dolgozzanak ki, melyek segítik a döntéshozókat az átalakításban. Spanyol nyelvű üzenetében a pápa hangsúlyozta, a munka kifejezi és növeli az emberi méltóságot. Hozzájárul ahhoz, hogy az ember kifejlessze az Istentől kapott képességeit, segít a kapcsolatokat és a kölcsönös támogatás szálait szőni. Segít, hogy az ember Isten munkatársának érezze magát, hogy gondját viselje ennek a világnak és továbbfejlessze azt. Hasznosnak érezheti magát a munka révén a társadalomban, és szolidárisnak a szeretteivel. A nehézségek dacára a munka hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, éréséhez, az önmegvalósításhoz, mert szárnyakat ad a legszebb álmoknak, állapította meg üzenetében a pápa. Ezért fontos, hogy a vállalkozók és munkavállalók gyümölcsöző és ígéretes párbeszédben álljanak egymással. A vállalkozó nemes hivatása az, hogy kreatívan keresse, hogyan termelhet javakat, és hogyan tegye változatossá a termelést, egyúttal pedig munkahelyeket teremtsen. A fő cél különféle munkalehetőségeket kínálni, melyek mindenki számára lehetővé teszik, hogy fáradtsággal és leleménnyel építsék a jövőt. Akinek ugyanis nincs munkája, érzi, hogy hiányzik neki valami, nincs meg az a méltósága, amit éppen a munka ad, ami felken méltósággal, fogalmazott üzenetében a pápa. Ebben az értelemben nem lehet segélyből élni, a segély csak átmeneti segítség lehet. A pápa tehát nem erőfeszítések nélküli életet javasol, vagy a munkakultúra lebecsülését, amint azt valaki állította. Képzeljétek csak el, hogy mondhat ilyet egy piemonti leszármazott, utalta Szentatya a Bergoglio család észak-olasz gyökereire, akik annak idején Argentínába kivándorolva kerestek munkát és új életet maguknak. Ők nem azzal a szándékkal jöttek az országunkba, vagyis Argentínába, hogy eltartsák őket, hanem óriási vágy munkált bennük arra, hogy felgyűrjék az ingójukat, és jövőt építsenek családjuknak. Ebbe fektettek a bevándorlók, akik nem pénzt tettek a bankba, hanem téglába és földekbe investáltak. Előre tekintettek a családra, zárta a videóüzenetét a pápa. Mint ismeretes, Ferenc pápa édesapja Mário José Bergoglio 1929-ben 22 évesen érkezett szüleivel az észak-olaszországi Piemont tartományból Argentínába. Kezdetben az argentin vasútnál kapott állást, később pedig könyvelőként dolgozott. Feleségét, a jelenlegi pápa édesanyját már ott ismerte meg. Ferenc az első szülött 5 gyermekük közül, 2 öccse és 2 húga született még.
Lengyel püspökök ad limina látogatása a Vatikánban. A pandémia miatt az ad limina apostolorum, vagyis az apostol fejedelme sírjainál tett püspöki látogatások több mint egy éven át szüneteltek. Múlt szeptemberben azonban a francia főpásztorok 4 héten át egy-egy püspök csoporttal újrakezdték az egyébként 5 évenként szokásos ad limina látogatásokat. Októberben a lengyel püspökök folytatták a sorozatot. A hónap első hetében a kelet-lengyelországi egyházmegyék püspökei kezdték meg egyhetes vatikáni látogatássorozatokat, majd a mostani héten a lengyel püspök kar második 20 fős csoportja járt a Vatikánban. A lengyel püspökök ad limina látogatásának koordinátora, Leszek Genciák jezsuita szerzetes, a lengyel püspöki konferencia szóvivője, aki korábban évekin át vezette a Vatikáni Rádió lengyel adását. Tájékoztatása szerint az egyes csoportok a nagyon intenzív munkaeltük során 23 vatikáni dikasztériumot és egyéb intézményt keresnek fel. A nagyobb dikasztériumoknál, mint például a hittani, a püspöki és a papi kongregációk, a főpásztorok egész csoportja részt vesz az egyes intézmények vezetőivel folytatott találkozókon, egyébként pedig illetékesség szerint elosztva kisebb csoportokban találkoznak az egyházi élet összes érintett szakterületének a vezetőivel. Az egyhetes ad limina látogatás csúcspontja a péntek délelőtt, amikor Ferenc pápa hosszabb, általában másfél-két órás audiencia keretében fogadja együtt az egyes csoportokat. Az ad limina látogatás tanácskozásairól a Szentszék nem ad tájékoztatást, hanem azok végeztével nyilatkozik a püspökök szóvivője. Csütörtök reggelente a lengyel püspökök a vatikáni Szent Péter bazilikában Szent Második János Pál pápa sírjánál, a Szent Sebestyén oltárnál koncelebráció szentmisén vesznek részt együtt a zarándokokkal és a római lengyel kolónia népes közösségével.
Szentföld, Jeruzsálemben megújul a Via Dolorosa keresztény zarándokhely. A jeruzsálemi önkormányzat bejelentette, hogy kezdetét vették a keresztények számára oly jelentős zarándokhely, a Via Dolorosa, vagyis Jézus szenvedése útjának felújítási munkálatai, amelyek a helyszín teljes megújulását eredményezik majd. Legutóbb nagyszabású munkálatokat és felújítást 40 évvel ezelőtt végeztek a Via Dolorosán. Jeruzsálem egyik fontos spirituális zarándokhelye a Via Dolorosa, vagyis az óváros egyik utcája, ahol a feltevések szerint Jézus a keresztet hordozta. Egy körülbelül 600 méteres szakaszról van szó, amely a Szent Sír templomnál, vagyis a Golgota feltételezett helyén épült szenténél ér véget. A Via Dolorosán a 15. század óta keresztút van kialakítva, ahol 9 stáció az útszakaszon, míg a további 5 a Szent Sír templomban található. A jeruzsálemi önkormányzat kihasználta az alkalmat, ugyanis jelenleg a zarándoklatok és a turista utazások fel vannak függesztve az országban és Jeruzsálemben a pandémia miatt, így lehetőség nyílt a felújítás elvégzésére. A munkálatok során megújult többek között az útszakasz kövezete, amely a szentföldi ferencesek szerint már nagyon szükséges volt, mivel kritikus körülmények jellemezték. Előre láthatólag 1 hónapig tartanak majd a munkálatok. A szentföldi ferences kusztódia beszámolója szerint mintegy 40 évvel ezelőtt végeztek hasonló nagyszabású felújítást a Via Dolorosán, amelyet követően csak kisebb munkálatokat hajtottak végre a szükségnek megfelelően. A szentföldi ferencesek a zarándokok hiányában is életben tartják a heti Via Cruciszt, amelyet a Via Dolorosán keresztül járnak végig. Ezzel Jézus átélt szenvedéseire emlékeznek, amely a zarándokok számára mély spirituális élményt jelent hosszú idő óta. A jelenlegi egészségügyi válság miatt Izraelbe nem engedélyezett a beutazás, viszont nagy örömére szolgál a helyieknek és a ferences kusztódiának is, hogy a zarándokokat megújult és biztonságos helyszín várja majd a jövőben. Interjú Makkai László atyával. A keresztény-roma szakkollégiumok az együttélés modelljei. Makkai László miskolci görögkatolikus pap, a miskolci görögkatolikus roma szakkollégium igazgatója is részt vett a keresztény-roma szakkollégium hálózat római bemutatkozásán, melyet október 12-én kedden a Római Magyar Akadémián tartottak. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat.
A keresztény-roma szakkollégiumok világa immár 10 éves történetre tekint vissza. Ennek a kollégium alapításnak alapító tagja oszlopa Makkai László görögkatolikus lelkész, akit szeretettel köszöntök itt a konferencia után. Kedves László, hogy arra kérlek, hogy az alapítás körülményeit, meg ezt a 10 éves utat a legfontosabb állomásaiban rajzol fel nekünk röviden.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagyon érdekes látni azt, hogy én 2010-től, amikor Fülöp Érsek atya megszólított erre a munkára, aztán a tanázatya további bizalmat szavazott, hogy a Roma Szakkollégium igazgatója legyek, hogy amikor elindultunk ezen az úton, akkor igazából nagyon bizonytalan léptekkel kezdtünk hozzá, hiszen én magam is bizonytalan voltam, hogy egyáltalán van-e roma fiatal az egyetemen, bejutnak-e az egyetemre a roma fiatalok, és én magam is kiálltam a Miskolci Egyetem aulájába, és néztem, hogy a roma fiatalok jönnek-e, és hogyan tudom őket megszólítani. És a kezdeti bizonytalanságok, ami tényleg elindultunk ezen az úton 4 szakkollégiumként, szoros egyeztetések és megbeszélések közepette, láttuk azt, hogy ebből az állapotból, ebből a 2011-es állapotból egy nagyon szép, hosszú út vezet bennünket. Én egyszer Balogh Zoltánnak, püspök úrnak már azt mondtam, hogy nem elég ezt a gyereket létrehozni, ezt a gyereket fel is kell nevelni. És gyakorlatilag én ennek a nevelésnek a folyamatát láttam a szakkollégiumokban, hogy elindultunk programokkal, különféle feladatvállalásokkal, társadalmi felzárkózás tekintetében is rengeteget tettünk, de hogy mit akarunk mi, hová akarunk eljutni ebben a folyamatban. És ma már 10 év távlatában azt látom, hogy megérte a fáradtságot, az imádságot, megérte az egyeztetéseket, az együtt eltöltött órákat, igazgatótársaimmal, fenntartókkal együtt, hogy látjuk, hogy ennek a szakkollégiumi rendszernek és hálózatnak mi az értelme. Az értelme az, hogy egy olyan mankót adjon az egyetemre bekerült fiatalok számára, egy olyan védőhálót tudjon biztosítani, amely nem csak az egyetemi tanulmányaikat segítik, de segítik a közösségi életüket, segítik a magánéletüket, segítik a kereszténységben való elmélyülést az életükben, és gyakorlatilag a szakkollégiumtól nagyon sokan megkapják mindazt, ami az élethez szükséges. Diplomát a zsebükbe, nagyon sokan itt ismerik meg a kedvesüket, szerelmüket, később házasság lesz belőle, majd aztán gyermekvállalás. Egyetemet végzett roma fiatalok már tudatosabban gondolnak a családalapításra, a családvállalásra, tehát látjuk azt a folyamatot, hogy elindult ez a gyerek valahonnan, megszületett, és a megszületéstől most értük el azt a, én azt gondolom, kiemelkedő szakmaiságot is, amit tehetséggondozásnak neveznek a szakértők, amit hátránykompenzálásnak mondanak a hozzáértők, és mi mégis azt mondjuk, hogy mi a szívünk diktálta folyamatot kezdtünk kezdtük el, és végezzük a mai napig, hiszen ez a szívünkbe volt írva, hogy mi jót akarunk, jó szándékkal állunk a kérdésekhez, jó szándékkal állunk a roma fiatalokhoz. A Miskolci Szakkollégium ugye egy komplex kollégium, tehát más nem roma diákok is vannak, ugye 66 fős a kollégiumunk, ebből olyan 30-35 fő a roma szakkollégium, és senki nem költözött ki azért nem romák közül, mert ide roma fiatalok érkeztek a kollégiumba. Senki nem mondta azt, hogy miért jöttek ide cigányok, hanem együtt élnek egy ilyen mikrokörnyezetben, megtapasztalható az, hogy a roma-magyar együttélés egy ilyen pici környezetben, mint egy kollégium diák otthoni légkör, megvalósítható és működőképes tud lenni. És ezt próbálom rávetíteni az össztársadalomra is, hogy együtt lehet élni a romákkal. Meg kell érteni az ő gondolkodásukat, kultúrájukat, az ő értéküket. Nagyon családcentrikusak a roma emberek, nagyon gyerekcentrikusak a roma emberek, nagyon-nagyon sokat tesznek a közösségükért. Tehát azért azt gondolom, hogy van mit nekünk nem romáknak tanulni a roma emberektől. És én nagyon sok családot ismertem meg a diákok által, nagyon sok testvért ismertem meg általuk, és látom azt, hogy ők is iparkodnak, tenni akarnak önmagukért, a környezetükért, tenni akarnak az egész együttélésért, és én azt gondolom, hogy az Úristen megáldotta ezt a kezdeményezést, úgy tapasztaljuk folyamatosan a nehézségek ellenére is, hogy az Isten áldásával, a Szentlélek kegyelmével működik ez a hálózat, ökumenikus szemléletben, és külön kegyelem az, hogy olyan vezetői vannak a szakkollégiumoknak, akik maguk is elkötelezettek az ökumenizmus mellett, és mindig jó volt együtt dolgozni, mindig jó volt úgy felállni a tárgyalóasztaltól, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, senkinek nem volt semmilyen ellenérzése a másikkal szemben, és az nagyon jó érzést adott mindannyiunknak.
Tud-e a szakkollégium abban segíteni, hogy mindenkiben a kollégiumi diákjai között a maga módján, egyesekben talán sajátos módon is kialakuljon egy felelősség az egész roma társadalom iránt, és hogy ebben ők tudatosan szerepet, felelősséget vállaljanak?
Azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen ha azt nézzük, hogy 10 éve működünk, mennyi diáknak segítettünk, mennyi diák került ki, és mennyi diák van most a rendszerünkben. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk és felelősségünk is egy erős roma középosztálynak a kiépítése, akik az együttműködésben érdekeltek, és nem pedig a konfrontációba a társadalommal szemben. És én azt gondolom, hogy sikerült már akár a politikai életbe is olyan roma szakkollégistákat ajánlanunk és adnunk, akik már maguk is így gondolják, hogy a társadalom csak így működik, ha párbeszédben maradunk egymással. Miskolci szakkollégium diákjai közül is számos helyre kerültek a munkaerőpiacon, de nagyon sokan az államigazgatásban dolgoznak már, akik ott találták meg a boldogulásukat, és hát nagyon sokan készülnek akár politikai pályára is. Én azt gondolom, hogy most az ő idejük van itt. Nyelveket beszélő emberekről van szó, közéleti emberekről van szó. Azt látom, hogy nagyon szeretnének tenni a roma-magyar együttélésért, és nem etnobizniszt akarnak folytatni, nem komoly szándékuk van. Azt hiszem, hogy a kollégiumi környezetben a kereszténységnek a társadalmi felelősségvállalását kicsit beléjük csöpögtetve, Krisztus tanításából kiindulva komoly emberek lehetnek, akik meghatározói lesznek hamarosan a roma társadalomnak.
Hungarikumról van szó, egyedüli példáról Európában. Van-e visszhangja ennek Magyarországon kívül?
Visszhangja van, engem is nagyon sokat hívtak külföldre, Szlovákiába, Romániába előadni, beszélni erről a kezdeményezésről. Voltunk többek között Rómában is már konferencián, ahol sikerült erről beszélni a szakemberekkel, vagy esetleg olyanokkal, akik csak kíváncsiak voltak a mi dolgainkra, hogy mit is csinálunk mi. Mindenhol a legnagyobb elismeréssel beszéltek rólunk. Brüsszelbe is elvittük ennek a jó hírét, és azt látom, hogy azok az emberek, akik igazán tenni akarnak, azok a mi tapasztalat alapján tudnak is tenni a saját országukba a roma-magyar együttélésért és a roma felzárkózásért.
Köszönöm a beszélgetést, és a szakkollégiumba további Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a kedves rádióhallgatóknak is, minden jót kívánok.
Makkai László görögkatolikus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, elbúcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Horváth Hajnalka. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!